Mert a költő ez esetben az egészet, a mindenséget írja. A kötetek pedig tulajdonképpen folytatásai egymásnak. Csak éppen valamilyen szempontból egyé formálódott történetekről beszélhetünk. Kovács András Ferenc mindenségében akár az egész világ is ott lehet. Mindaz, ami érdekli, éppen foglalkoztatja, rendkívül széles érdeklődési körének minden lenyomata. És minden ismerőse, hőse, elődje, írója, költője, akik valamiért mércét jelentenek. Kovács András Ferenc versei illusztris személyektől nyüzsögnek, nekik szólnak költemények és rímek, nekik vagy értük, vagy velük együtt, vagy a bőrükbe bújva. Alter egók, alakmások, ők is a játék részét képezik, és természetesen az irodalomét. Mert a versírás amellett, hogy izzasztó, véresen komoly munka, játék és élvezet is. Játék a szavakkal, a nyelvvel, a fogalmakkal, játék a játék kedvéért, a sorssal, a világgal. A vers ott születik mélyen legbelül, hogy azután kitörjön a legmegfelelőbb formában. A Le Journal de l'Univers 2010 és 2017 közötti verseket tartalmaz főleg. A történet ezúttal így állt össze. Írta Kovács András Ferenc, ezúttal, de ugyanolyan számtalan ajánlással, mottóval, kiindulásképpen és behatárolásképpen, ahogy megszokhattuk. A szavakkal való mérhetetlen játéknak sem vagyunk hiány, sem a zeneiséget is alátámasztandó, könnyed gyermekeknek ajánlott verstől, sem a várost ilyen-olyan módon megéneklő és elmarasztaló gondolatoktól, sem pedig a mély fájdalomban gyökerező lírától, és semmiképpen sem az időbeli kalandozásoktól. Kovács András Ferencet olvasni meglepetés, élvezet és játék is ugyanakkor magával a szerzővel együtt. És megkerülhetetlen házi feladat a szakma számára. Mert a legújabb verses kötettel együtt jelent meg az a KAF olvasókönyv is, amely három fiatal szerző 3 év munkáját tartalmazza. Porció Veronika, Korpa Tamás és Mészáros Márton kritikákat és tanulmányokat tartalmazó kötete 2015 végén zárta le ideiglenesen az életművet. Addig gyűjtötte egybe a legfontosabb írásokat Kovács András Ferencről. A következőkben Kovács András Ferenccel beszélgetünk versírásról, zeneiségről, mindenségről, alakmásokról és KAF-ról. Azzal fogok indítani, amit a közönség találkozón elmondtál, hogy ez egy teljes egész, amit te írsz, tehát nem külön-külön részekre kell bontani, tehát írod az egészet, aztán valahogy összeáll a történet, idézlek, és lesz belőle egy könyv. Na már most, hogyha ezt a sok-sok könyvet nézzük, ami eddig megjelent, tényleg ilyen külön kicsi történetek a nagy egészben valahol?
Én remélem, hogy igen, szerettem valamiféleképpen idézőjelbe mondom ezt zeneileg megszerkeszteni a köteteket, akkor is, hogyha nincsenek benne ciklusok, legyenek súlypontjai, ugye reményeim szerint egy-egy kötetnek. Ugyanakkor minden kötet egy különálló dolog, egy hang a koncertben. Régebben mindig azt mondtam, hogy hát ezek zeneművek. Az, hogy úgy alakult a sorsom kezdettől fogva, de az elképzeléseim olyanok voltak, hogy valamiféleképpen valami egészet keres az ember. Én nem mondanám azt, hogy nem hiszek a tökéletesben lehet hinni, a tökéletes nem hisz mindig az alkotóban. Ezt úgy kell érteni, hogy tulajdonképpen amit a 70-es évek végétől próbáltam írni, hogy nagyon messzire menjünk vissza. Az első kötetem ugye 83-as megjelenésű volt. Az ilyen variációk, nem ugyanarra a témára, több témára. Tehát én valamiféle többféleséget vagy sokféleséget szerettem volna. Akár egy eddigi idézőjelbe értsék kérem életművön belül is, akár egyes köteteken belül, hogy mozgása legyen annak, amit az ember csinál, de látszódjon egy egység, ne egy irány látszódjon belőle, hanem több kibogozható irány. A versírás az sokféle dolog, Azért szoktuk mondani, ugye, hogy a felolvasás is, vagy tulajdonképpen egy kötet megszerkesztése is nagyon kemény munka, bizonyos szempontból közömbös, tehát az ihlet percei, idézőjelbe értem ezt is, néha nagyon közömbösek. Nem egy lángoló fejű romantikus Shelleyt kell elképzelni ilyenkor, vagy ahogy Petőfit elképzelik az ihlet perceiben. A versírás az komoly koncentrációt igényel, és munka. Legalább annyira munka, mint egy kiváló regényt megírni, vagy egy kiváló novellát. Az ember úgy nem magát írja, hanem a világot írja bele magába, magából írja ki a világot, sugalmakat ír. A személyesség és a személytelenség, ezek megint olyan mosolygós dolgok számomra. Tehát amikor azt mondják, én amit írok, az nagyon személytelen, ezen mindig mosolygok. Amikor azt írják, hogy túl személyes, akkor is mosolygok. Több költészetek léteznek egymás mellett általában a világlírában. Sokféle költészet van, annyi költészet, ahány ember. Minden költő ember. Minden ember költő. Gyerekek költők, szoktam mondani, régebben ezt sokszor elsütöttem, a gyerekek leginkább. Van egy meghosszabbított része ennek a gyerekségnek. Abból az olvasatból értem, hogy a költő szeret játszani, ugye. Az író is szeret játszani. Már maga a nyelv, a nyelvi anyag is játékra, idézőjelben mondom megint, alakoskodásra is késztet. Ugyanakkor közelségre kell késztessen az, ami anyagunk áll a Istennek. Általában az írás az egy eléggé magányos dolog, ugye. Jó, mert akkor nem kell mondjuk színházat csinálni, olyan értelemben, hogy a színházhoz sok ember kell, sok akarat, sok tehetség, és a környülmények együttállása. Ez kell a vershez is kétségtelenül, de az ember valamiféleképpen szabadabban dönthet. Sok munka kétségtelenül. De játék is. Ez ilyen hangos morfondírozás arról, tehát a teljesről kezdtünk beszélni. Leginkább az az érdekes, hogy az embernek úgy a teljességre rálátása kevés van. Azért fontos a tökéletesség, vagy a teljesség, vagy az, hogy tulajdonképpen nem egy verset variálunk egész életünkben, hanem több témát, minél több formában, tehát a formák variációi azok. Maguk a nyelvet gyúrják, miközben a nyelv is átgyúrja a költőt, ugye? Pontosan ugye a facsarja a nyelvet a költő, akkor a költő is kifacsarodik néha. Rossz versek esetében csak a kínlódás látszik. Gyenge költők esetében csak a kínlódás látszik ebből, hogy valami nagyot akart mondani, csak hát nem sikerült neki. Költészet az valóban a zenével rokon, mindennel rokon, a nyelvvel rokon magával, a nyelvi matériával. Ezen belül aztán a zenével rokon, néha a kinyilatkoztatásokkal rokon, de ahogy szoktam mondani, inkább az orfikus jóségekkel, nehogy valami báteszi pózra gondoljanak, amikor így hangosan morfondírozom mindenről. Engem minden érdekelt, szerintem most is túl sok minden. Még legalább egy életre, kettőre való tervem volna, de szerintem ez most már attól tartok, nem fog sikerülni. Ezekből ilyen jelzéseket lehet megmutatni egy-egy kötetben, egy-egy versben, úgy az egészben, de mindig azt foglalkoztatott, hogy az ember egy olyan freskót, mint mondjuk a Michelangelo utolsó ítélete, hogy mondjak egy ilyen nagyon erős freskót. Hogy rak fel a falra, vagy hogy rak fel a semmibe. A költészet volt életem, nem nevezném kalandnak, de az ezekben van sorsszerűség is, hogy az ember ezt választja, és nem valami mást, amit szintén választhatott volna nyugodtan.
Ez a tudatosság, ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy nagy mértékben az van benne, de lehet tudatosan úgy maradni önmagad, hogy tényleg önmagad legyél, ne manipulatív legyen azért, mert te tudatos vagy, hogy ezt most így kell csinálnom.
A költészet az megérzés. Nagyon sok az ösztöni, a nyelv ösztöne. Nem a költőnek nincs zsenie, a nyelvnek van szelleme, szellemei vannak, vagy géniuszai, ugye? Inkább az mozgatja a költészetet. A tudatos dolgot én inkább a rendszeres írásra, illetve olvasásra, vagy a versekben való forgolódásra mondtam. Az ember naponta például fejben több verset, vagy több epigramát, vagy bommót, vagy haikut megír. Vicces verseket is. Ez egy közhely, hogy az író is különben, de hát a költő is akkor is dolgozik, amikor éppen a leget nézi. Talán most is. így, ahogy beszélgetek. Azért, mert hát ez egy folyamat. Egyrészt folyamat azért, mert hát az ember ebben él és dolgozik. Itt jön be a tudatosság, tehát ennyi. Van tudatosság a költészetben kétségtelen. Kérdés az, hogy mennyi. Mennyi az, ami hirtelen jön. Nem lehet ezt kiszámítani. Vannak versek, akár hosszabbak is, egy perc, öt perc alatt megvannak a fejben. Lehetséges, hogy az a jó variáció, lehetséges, hogy egy ötlet volt csupán, tehát nagyon sok ötletverset olvasunk mostanában. Lehetséges, hogy az ember leül, és szinte automatikusan kiír magából, ez is sokaknál egy ilyen alkotói folyamat, egy személyesnek tűnő, vagy személyes verset, csak akkor az gyúrja addig, amíg ha gyúrja. Van olyan vers, ami idézőjelben mondom, hamar jön, egyik verse jön hamar különben. Nem kell erőltetni, tehát ez a titka. Az ember egy ötletet, vagy akár egy mondatot hosszan-hosszan hordoz magában. Van olyan, hogy az ember verseket álmodik. Egy-két sor sikerül is leírni. Ilyen azért gyakran előfordult velem. Tehát most volt a teljesség, volt a tudatosság. Körülbelül az irányokat tudom, vagy az, hogy merre felé lehet elindulni, merre felé lehet mozogni. De ezek a látszólagos, párhuzamos dolgok azért valahol a végtelenben találkoznak, vagy lehetséges, hogy a végtelen érzete az bennünk van a végesség érzetével együtt. Ez most egy közhely volt, attól tartok. Azt mondják, hogy nem hasonlítanak esetleg egy költő kötetei egyik a másikra, vagy azt mondják, hogy hát hasonlítanak egyik a másikra. De soha nem az a fontos, hogy ki szólal meg, azért mert rajtam keresztül lehet, hogy megszólalok én, lehet, hogy megszólal számos tradíció, lehet, hogy megszólalnak a formák, lehet, hogy megszólal maga a nyelv, többféle költői nyelv. A mások stílusa, ugye ez megint stílusfüggő dolog is. Az ember folyton verset ír fejben. Nem kell leírni őket papírra és gyorsan kiadni kötetben. Azért tűnt régebben is az, hogy sokat írok, mert hát az az igazság, hogy a 80-as években egyéb hiány rendesen dolgoztam, de hát ebből nagyon keveset közöltek. Én a 90-es évekre, sőt a 2000-es évek elejéig, tehát a 21. század elejéig el voltam látva verssel. Volt gyúrható nyersanyag. Engem személy szerint a 89-es változás nem ért úgy, hogy nincs, volt akkor egy ilyen szöveg, hogy hát valószínűleg üresek voltak a fiókok sokaknál. Nálam nem volt üres a fiók.
Gyúródik közben is, ahogy mondottad, hogy volt gyúrható anyag. Utólag gyúródik még egy vers?
Persze, hogy gyúródik. Gyúródunk mi magunk is. Tehát alakulunk mi magunk is. Lehetséges, hogy egy X témához egy Y időben még nem vagyunk eléggé, nem erősek, vagy nem jön elő, hanem az majd a Z időben fog megjönni. Van olyan vers, amit az ember hosszan ír, van olyan vers, amelyhez visszatér. Talán az az érdekes, hogy ha már kötetben megjelent, a folyóirati közlés az egy dolog, de oda is lehetőleg teljes verset kell adni. De a kötetben megjelent verseken mondjuk nem szoktam javítani. Előfordult, hogy veszőt, maximum kötőszót. Az első két kötetemnél az is előfordult, hogy vissza kellett írjak sorokat, amiket a cenzúra ugye kivett. De ezzel azt hiszem mindenki úgy volt annak idején. Nem jelent meg. 83-ban, 88-ban volt kötetem, azután nagyon hosszú ideig nem. Azért, mert össze-vissza volt a könyvkiadás, még 92-93-ban kezdtem akkor közölni, és tényleg volt olyan év, amikor kettő is megjelent. De azért jelent meg kettő abban az évben, két kötetnek a versei külön-külön, azok tartoztak össze. Ezért szoktam zeneműveket mondani, vagy bármit. És lehet gyönyörű melanzsokat is produkálni, tehát ilyen empromptűk és variációk. Most még nem beszéltünk ugye ezekről a alakmásokról. Ez nagyon egyszerű dologból fakadt. Én jól érzem magam a más stílusok, más korok bőrében. Tehát egyszerre a színház játékából, és egyszerre a bölcsészet, a filológia játékaiból fakadtak ezek. Ezek az úgynevezett alakmások, azok pontosan ugyanúgy hozzám tartoznak valamiféleképpen. Ha műfordítom őket, vagy hogyha redaktálom őket, akkor is.
De mert kedvencek azért váltak alakmássá?
Hát nincsenek.
Vagy a kor miatt, vagy a stílus miatt? Mert rájuk lehetett húzni ezt a fajta játékot, vagy miért?
A magyar költészetben ez az alakváltó játékosság volt valamennyi hátországa, talán a 18. századtól már. De igazán érdekes és nagy mű ebben mondjuk Vörös Sándornak a Pszichéje volt. Tehát ott valahol, vagy annak a környékén, vagy amikor Radnóti Miklós az Ethan Dar verseket írja, ugye, az is játék. Ott valamikor Vörös környékén nagy nehezen kiderült sokak számára, hogy hát a költészet játék, és a költészetbe beszédmódok, alakmások is beleférnek, ugye. Hát Vörös nem csak ezt, ott van az Örmény szerzetes énekei, vagy a Vörösnek a habitusa ilyen volt. Más irodalmakban, más költészetekben ez a szerep, ne nevezzük szerepjátszásnak, tehát az alakmásokkal való játék, vagy nevezzük misztifikációnak, az otthonosabb volt, ugye, az angol költészetben is, tehát ilyenek voltak, teljes Ossian, ugye, vagy hát a franciáknál is volt, álnév alatt írtak verseket. 20 évvel ezelőtt kitalálták a francia filológusok, hogy a kiváló szonetteket író Léoni Louise Labé nem is létezett, hanem, ha jól emlékszem, Dubellé és Pontus de Thiar írta ezeket a verseket, mint egy játékból kitaláltak egy költőnőt. De nem tudom, hogy ez mennyire valószínű. Ugyanakkor már az antikoknál van egy Sulpiciát, Sulpicia nevezetű költőnő valahol ott Tibullus mellett, Tibullus és Propertius között. Egyesek szerint ez egy kitalált költőnő, akit mondjuk Tibullus írt. Aztán a 20. században elég olyan nagy nevet említsek, tulajdonképpen a legnagyobb 20. századi portugál költő, Fernando Pessoa, akinek körülbelül 3 másik alakmása volt, de volt egy prózaíró, az volt a Bernardo Soares, ő heteronémáknak hívta ezeket. Tehát a játék, filológiai játék, a színházi játék, a nyelvi játék, az nem idegen a költészettől. A magyar költészetben azért említettem a legerősebbet, említettem volna Rákos Sándornak a Catullus átírásait, vagy Catullus verseit is, vagy hát akár Faludinak a Villon balladáit, amelyek nem Villon balladái, hanem azokat Faludi írta, ugye. Ez a játék a 20. századra, 21. századra idézőjelben mondjuk irodalmi polgárjogot nyert. Én 91-ben kezdtem el redaktálni, szerencsére megtaláltam Lázár Ironé Sándor verseit, ez azóta folyik. 98 és 2002 között tulajdonképpen a Caius Licinius Calvus műfordításai azok megvoltak. Közben az ember másfelé is elindul, más dolgokat is talál. Alexei Pavlovics Astrov hagyatékát, vagy a Jacko dalos könyvét, ami egy látszólagosan habosabb és messzi játék, vagy hát az is, hogy fogja részben valamelyest átír bizonyos Kavafis verseket, hazatérés Hellászból a Kavafis átíratok. 89 előtt is volt erre példa, megemlítenék két prózaírói példát, Eszterházi a Hattyú, ugye a Csokonai Lili, és a Sárbogárdi Jolánt, Parti Nagy Lajos a Testangyalát. Ezek a játékok, ezek benne élnek a nyelvben. Ha az ember nem fordít annyit, amennyit lehetne, akkor műfordít, vagy átír, vagy átkölt. Ezek is nagyon szép játékok, és nagyobb tőlük a világ szerintem.
De annak van jelentősége, hogy kik ezek, és honnan érkeznek, és milyen nyelvterületről, milyen kultúrából, milyen korból. Ezek az alter egók.
Nem mindegyiket nevezném alter egónak, mert nagyon furán viszonyulunk egymáshoz. A legkorábbi, talán, de nem az egyetlen, volt még korábbi is, összefüggő, amiből könyv lett, az a Jack Cole, akit különben John Coleman-nek hívnak. A Jack Cole dalos könyve 1988. augusztusában született meg. Egy olyan igényből akadtam rá én ezekre a versekre, hogy itt van egy amerikai költő, valóban hasonlít az újabban Nobel-díjas Bob Dylanhez is, de hát hasonlít tő Leonard Cohenhez is, vagy Bruce Springsteenhez is, vagy egy country énekeshez. Inkább az, hogy látszólagosan, hogy könnyülnek el, és hogy dalszerűsödnek el a versek. Annak a generációnak a 70-es, 80-as években érdekes módon a Cseh Tamás hangján a Bereményi Cseh az nagyon fontos volt. más jellegű zenéből, mondjuk a Lokomotív GT, vagy a régi fonográf, ugye. Mindegyik egy kicsit más és másfajta igényből születik. Az Alekszej Pavlovics Asztrov az több részletben született meg, 90-es évek közepén kezdtem. Ott egy kitűnő költő barátomnak is mondhattam, Baka István Szegeden, aki kiváló ruszista volt, gyönyörűen fordított orosz költészetet, általában az orosz költészetnek az elsőjét kevésbé ismert részét. Tehát az az igazság, hogy a Szovjetunióban ott egy egész generációt süllyesztettek el. Sztálinék, még Sztálinék után is. Az, hogy a Bulgakov, a Mester és Margarita az valahogy megmaradt, hát az egy szerencse volt. De hát ott van Grossman, ugye darabok kerülnek elő. Vagy a Jevgenyi Schwarz, aki drámákat írt. Azt valahogy tudtuk ugye a 60-as, 70-es, 80-as években is, hogy volt Akhmatov, volt Pasternak, hogy valamikor volt az egyik legnagyobb, az Osip Mandelstam, hogy csak néhányat mondja. Egy nagyon erős költészetekről beszélek, mint ahogy a Szergej Jeszenyiné is az, vagy bizonyos értelemben a Vlagyimir Majakovszkije is. Na ennek az emlékműállítása tulajdonképpen az Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatéka. Meg hát annak az orosz kultúrának, ami létező, és amire jó gondolni, mert olyankor az ember legalább nem a cári vagy lenini birodalmakra gondol. Kavafiszt nagyon szerettem, gyönyörűen fordította Somjó György és Vas István. Kavafiszt lehet szeretni, létező szerző, és érdemes is szerezni tőle köteteket, egy kötet különben. A kanonizált versek, a lefordított versek az egyetlen egy kicsi kötet. De hát egész életemben, úgy ezt mélésemben nagyon fontos volt számomra mondjuk a görög-római mitológia, vagy a görög-római irodalom költészet. Hát valahogy ez a Kalvusz iránti szenvedély, hogy én most műfordítom a verseit, vagy most már nincs sok belőle, ez is mondjuk ott talál rá az emberre.
Akkor itt van ez a három betű, ez a kaf, ez meg minek az igénye volt végül is, mert hát ez is egy létrehozott dolog, ami mögött úgy meghúzódsz olykor.
A kaf az valami más. Úgy alakult ki, hogy szignáltam a kollázsaimat, meg a frottázsaimat, meg a szürrealizmus érdekelt, meg Jacques Prévert-nek is nagyon jó kollázsai voltak, mint Max Ernstnek. És francia kultúrájú lévén, ez valahogyan úgy úszott be az én nagy dadaista és szürrealista korszakom, mely nem látszik ugyan, azért mert e korszak utáni versekkel jelentkeztem. És ott egy ilyen kollázs vers, úgy hívtam én ezt, egy kicsit olyan dadaista módszerrel készült, alá láttam, hogy oda is úgy szignáltam, ez 77-ben volt, hogy Kaf, nagy K, nagy A, nagy F. Valóban ez a polgári nevem, Kovács András Ferencnek hívnak. Ezt köszönhetem a szüleimnek. Kaf 77. Ezt a nevet tulajdonképpen én találtam ki magamnak, de nem kultiváltam. De olyan kézenfekvően jött ez a kaf. Nem vagyok hasad se, pszichotikus eset. A kaf az valami más. Tehát én ugye Kovács András Ferenc vagyok, különben András, vagy Andriska, attól függ, Henri, attól függ, hogy hogy szólítanak. A kaf az, igen, az más. Ez a neve, ha van, csak áruvédjegy. Tehát ez egy három betűs név, ami meglehetősen hírhedett lett bizonyos körökben, és ez a kaf. Néha a kaf vagyok, attól függ, hogy éppen mit csinálok, vagy kivel beszélgetek, vagy ha magam szeretném megrövidíteni, tehát aláírásban, én ezt nem használom különben. Egy szignó a versek alatt. A verseket pedig, hát a kaf írja meg én.
Visszatérve egy picit erre a fejben születő versekre és a játékra, én nehezen tudom azt elképzelni, de hát te majd elmondod, hogy amikor ennyire a formával játszol egy-egy versben, ezt meg lehet tenni fejben is, nem kell ott legyen papíron, hogy mint egy ilyen puzzle-t tegyed-vegyed ezeket a szavakat, jelentéseket, formákat, amit a nyelv rejt.
Ezt így is, úgy is az ember maga elé nézve kezdi, tehát egy kicsit fejben. Még ceruzát sem. Erre sajnos, azért egy kicsit sajnos nem szoktam rá, hogy még ceruzát vagy írószert se kapok elé az elején. Tehát amikor egy kicsit többet tudok az egészről, több, mint egy versötlet, vagy egy versvicc, vagy egy bármi, akkor az ember igényesebb, akkor jön az, hogy leül és leírja, és akkor jön a puzzle játék. De soha nem írok, nem is írtam írógépbe, vagy akár Windowsba, tehát egyenesen bele verseket. Az nagyon jó dolog, amikor már megvan, van, amikor az első fogalmazványok mennek. Általában van, amikor javít az ember, de általában az is van, hogy bemegy az első fogalmazvány, nagyon kevés javítással. Ezek nagyon érdekesek. Az, hogy készül, az ember nézdegél ide-oda, beszélget, eszébe jut, egyszer úgy is le kell ülni, és amikor már ott vagyunk, hogy rengeteg cetli felgyűlt nálam, de az utolsó 10 évben gyűlt fel sajnos ez a rengeteg cetli, verskezdemény, töredék, nekiugrás. Sajnos, azért mondom az utolsó 10 évet, amióta a látó főszerkesztője kellett, hogy legyek, mondjam ilyen csúnyán. Tehát azóta ezek megsokasodtak. Lassan kicsi bőrönnyiek lesznek. Ezeket majd, ha érdemes, be kell fejezni, meg kell nézni, hogy mi is jutott eszembe, mi dobható el, mi nem. De van úgy, hogy leírom, teljesen megvan, csak nem tudom a sorrendet. Azután felvágom a vonalas lapokat is, és azután sorrendbe sakkozom. Vannak ilyenek, tehát így is születnek versek. Sokféleképpen, amidőn már beírom, még akkor sincs kész, mert a gépben esetleg javítani lehet. Más dolog jut eszébe az embernek. Vagy nagyon érdekesen áll össze. Előfordulott is. Tehát az a végső, ami a gépbe kerül. Átnézve mondjuk 20-szor, 30-szor, nagyon nehéz az, hogy versrovat szerkesztő vagyok, elküldik a verset, és őt mondják, de nem, mert ki kell onnan venni azt a izét, azt a veszőt, ki be kell tenni a izét. Tehát ilyen is van. Ilyenkor mosolygok magamban, de egy kicsit úgy, mint az ordas. Nincs minek javítani. Amit egyszer oda beírtunk a Windowsba, elküldtük, az mehet. Legalábbis a folyóiratig, ahogy mondtam. Számomra moccanthatatlan az, amit kötetbe írtam. Nem leszek még egyszer 20 éves, hogy átírjam a 20 éves kori verseimet. Most máshogy gondolkodom, az egy 20 éves volt. Lehetséges, hogy nem volt teljesen tehetségtelen. De visszatérve az az érdekes, meg is fogadtam magamnak, hogy próbálom olyankor bekapcsolni csak a gépet, vagy odahaza a laptopomról beszélek, amikor van, mit beleírjak, amikor van vers, de a vers az papírra készül. Hogyha megakad valahol, akkor régebben, talán most is, de eldobjuk, valamit bakisztunk, eldobjuk, de ez papírgyártás is. Én mindig Vörös Sándornak a vers születéséhez utalok mindenkit, hogy ő ezt nagyon érdekesen, ő ebből államvizsgázott mondjuk, vagy egyetem végén. Az most is olvasható és bűbályos dolog az, hogy hogy is lesz a vers. Tudja a passzúj, hogy hogy lesz a vers. Másrészt nem tudom, csak anyagin strófákban, csak stancákban, vagy tercinákban, vagy csak szonettekben megszólalni. Minden vers más, minden érzés, minden szóbeli futam. Ez a futam, ez megint a zeneiség. Tehát volt olyan kötet, hogy odaírtam empromptűk és divertimentók. Műfajilag. Persze nem empromptű, és nem divertimentó, csak minden vers más megszólalást, más formát igényel. És annak a megtalálása az igazán érdekes. Vagy annak a nagyon rejtélyes szétverése, amikor szabálytalanul csinálja meg az ember. Az az igazán érdekes. De legalábbis én ezeket élvezem.
Van olyan vers, ami csak a szavakkal való játék kedvéért születik, ugye?
Persze, hogy igen, de hát ilyen jellegű játékos, szójátékos versek költőnek dalszerzőnek. Azért mondom együtt a kettőt, mert a trubadurokról akarok beszélni. Tehát ezeket énekelték. Ezeknek annyira kézenfekvő volt. Nehezen fordítható trubadurok és a középkori költészet egy része, a reneszánszkori költészet egy része, és azután a barokkon álltak meg. Csupa szójáték. Van, amikor csak szójáték az egész. Tehát erre mondják azt, általában pejoratíve szokták mondani, hogy ezek ilyen manierista játékok. Manierista játékok, de az is költészet. A költészet az mindig a variációkról szól. Variációk a világra, variációk a nyelvre, variációk mi magunkra, szerelemre, halálra, életre, amire csak lehetséges. Vagy akár az elődök soraira is. Az elődöket ezt nyilvánvalóan nem arisztokratikusan kell érteni, hanem rég volt költők, vagy kitalált rég volt költők soraira, stílusára. Ezek nagyon érdekes játékok. Ez pontosan olyan, amikor régebben vagy opera darabokat, vagy híresebb darabokat, mondjuk a romantikusok mondjuk úgy átírták Mozartot zongorára. Lisztnek vannak ilyen művei, de nem csak neki különben. Ez egy játék.
A Kafolvasókönyv szinte 450 oldalas, súlyos mű, értelmezése mindannak, ami Kovács András Ferenc más olvasatában. A szakmájéban, pályatársakéban elsősorban, természetesen. Szerkesztők Porció Veronika, Korpa Tamás és Mészáros Márton fiatal irodalomkritikusok. A kötet előszavában recepció történetnek nevezik a könyvet, amelyet terjedelme miatt itt és most befejeztek, de semmiképpen sem zártak le. Mészáros Márton középiskolában is tanítja KAF verseit Magyarországon, és ha kellőképpen felkészültnek érzi magát, egy monográfiát is szeretne írni. Mészáros Mártont kérdezzük arról, hogy milyen szempontok szerint kerültek be kritikák és elemzések a kötetbe, milyen képet nyújtanak ezek Kovács András Ferencről.
Mindenféle ilyen egységes kép az szükségszerűen leegyszerűsítő volna Kovács András Ferenc költészetéről. Én a magyar irodalomban kevés ennyire szertágazóan elmélyült életművet látok, amiben épp olyan természetesen jelennek meg amerikai költők, mint amennyire római rétorok, újgörög szerzők. Azt gondolom, hogy a szakma máig nem tud valamiféle egységes Kovács András Ferenc képet közvetíteni, de az a kényszer, hogy ezzel mégiscsak foglalkozzunk, az pedig szükségszerűen leegyszerűsítésekhez vezet, és ezt bizonyos pontokon vállalnunk is kell, hogy leegyszerűsítjük ezt a dolgot. Ami nyilvánvaló, hogy a 20. század végének 21. század magyar költészetének egy kiemelkedő életműve, nyilván jósolni nem lehet, de hogy azt gondolom, hogy ebből az időszakból, hogyha 5 szerzőt kell mondanunk, aki valószínűleg fennmarad az utókor számára, és hogyha nem lesz igazam 50 év múlva, akkor készséggel vállal vezér a felelősséget, hogy az egyik az minden bizonnyal a Kovács András Ferenc költészete lehet, és ami számunkra ebből a kötetből, vagy ennek a kötetnek a szerkesztése során kiderült, hogy ebben meglehetős konszenzus van. Ha azt nem is tudjuk pontosan, hogy hova kéne ezt a dolgot most elhelyeznünk, vagy milyen oldalról kéne ezt megragadnunk, hogy ez beszédesebb legyen, többek számára ez az életmű, ugye ez egy maradandó dolog, hogy a jelenkorunk költészete művészetének ez egy kiemelkedő pontja, abban széles körű konszenzus van a szakmán belül.
De azt hiszem nem is baj, hogy nincsen egységes álláspont. Baj lenne, hogy a kritikusok egységesen vélekednének.
Itt az is egy fontos szempont, hogy ez egy máig mozgásban lévő dolog. Ez ugye meg is nehezíti a kritikusoknak a dolgát. Nem azt mondom, hogy lezárt életművekkel kapcsolatban könnyebb dolgunk van, ott másfajta nehézségek vannak. De itt mindig jöhet egy új kötet, mindig jöhet egy új szempont, és ahogy látjuk a kafkaöltészetet, az új kötetekkel általában új szempontok is jönnek. Azt nekünk kritikusoknak, vagy irodalomtörténészeknek követni, az egy meglehetősen nehéz, ám szép és szórakoztató feladat.
Nyilván kellett szelektálni, mivel a három szerkesztő is ember, talán ő is egy picit a szívéhez közelebb álló írásokat válogatta be. Így volt ez vajon?
Erre a legjobb példa, hogy a saját szövegeink közül én tőlem azt hiszem, hogy két tanulmány jelent meg. Itt nyilván elfogultsággal vagyunk vádolhatók. Van valamiféle szelekciós kényszer, ugye egyharmada, egynegyede a teljes kritikai korpusznak, vagy ennek a szövegegyüttesnek. Azon igyekeztünk, hogy jellemző dolgok legyenek benne egy részről, tehát hogy nem szükségszerűen minden témából a legeslegjobbat választottuk ki, hanem azt, ami a legjellemzőbb. Másfelől az is célunk volt, hogy a nagy elemzéseket, annyit azért talán érdemes tudni, hogy a Kovács András Ferenc költészettel való foglalkozás az az irodalomtudományban egy időbe esett és együtt járt az irodalmi beszédnek egyfajta változásával is, egyes irodalom értelmező iskoláknak az előretörésével is, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a KAF értelmező szövegek, a KAF kritikák egy jelentős része, az irodalomtörténetileg is nagyon jelentős, tudománytörténetileg is nagyon jelentős, még akár a KAF életműtől függetlenül is, tehát hogy módszertanilag nagyon új értelmezések jelentek meg, akik a Kovács András Ferenc költészetében találtak vitapartnerre, ami megváltoztatta az egész irodalomtudománynak a szerkezetét is Magyarországon. Hirtelen a középpontjába került a kaflíra egy irodalomtörténeti változásnak is. Ezeket mindenképpen értelmszerűen szerettük volna beletenni Kulcsárszabó Ernőnek a nagy tanulmányát, vagy Szigeti Csabának a nagy tanulmányát, Kulcsárszabó Zoltánnak az elemzéseit, Lőrinc Csongornak az egészen gyönyörű és egész elképesztően finom mintázatú elemzéseit. Ezeket semmiképp sem szerettük volna kihagyni. Emellett pedig a jellemzőségre törekedtünk, és sajnos ez azzal is jár, hogy egy csomó jó elemzést kénytelenek voltunk kihagyni, mert abban a témában már volt valami, amit ilyen vagy olyan szempontok alapján jellemzőbbnek ítéltünk. Ezért hoztuk létre a szöveg végén azt a tájékoztató bibliát, ami valószínűleg egy örökké lezárhatatlan dolog lesz. Mindig fognak újabb darabok előkerülni, úgyhogy itt is elnézést kérünk azoktól, akik kimaradtak. 3 évet foglalkoztunk bele, de hogy valószínűleg sosem lesz ennek vége.
Na ez az, ezt akartam megkérdezni, hogy hány évig tartott a kutatómunka, és hogyan zajlott egyáltalán?
Ahogy minden bölcsész kutató munka, ül az ember a könyvtárban. Ennél kevés érdekes dolgot lehet mondani, tehát ül az ember a könyvtárban, és tippelget, hogy hol lehetnek ezek a szövegek, és elkezdi olvasni, és elkezdi keresni őket. Sajnos a magyar irodalomtudományt eléggé nehezíti, hogy nincsenek még megfelelő szinten digitalizálva ezek az anyagok. Egy német kutatónak ilyen szempontból valószínűleg sokkal egyszerűbb dolga van, másfél pedig nincsen kötelező műregisztráció sem, tehát nincs egy egységes adatbázis, hogy mi az, ami egyáltalán megjelent. Ez amúgy a könyvekre is igaz. Ez a magyar kutatásnak, vagy az ilyen irodalommal kapcsolatos kutatásoknak hát nagy nehézsége, hogy ezt igenis föl kell menni az OSK-ba, és fölkérjük a raktárból, és megnézzük, hogy van-e benne valami kortály. Tehát nyilván az ember, ahogy így belejön, akkor így vannak elgondolásai, hogy melyik az, ahol érdemes keresni. De például Magyarországon egy csomó erdélyi, akkoriban 80-as években erdélyi folyóiratot sehol nem találtunk meg. Elméletileg a Szabó Ervin könyvtárban megvoltak, és nem találtuk. Tehát volt olyan, hogy fizikailag egyszerűen nem fértünk hozzá. Tudtuk, hogy van, de nem fértünk hozzá. Hogy ez mennyire lezárható? Valószínű, hogy valamiféle később is fejleszthető online adatbázist kell erre létrehozni, és akkor nincs ezzel probléma. Az viszont hát kevésbé hiteles szerintem az olvasók számára, szóval, hogy ezt kevésbé szeretjük. Ez jobb, hogyha azt így könyvben látja az ember. Ez egy pillanatfelvétel. 2017-ben ez a 3 kutató, Porció Vera, Korpa Tamás és Mészáros Márton, ezeket találta meg. Ez is elmond valamit szerintem arról a korról, amelyben ez a szöveg létrejött.
Neked gondolom segít a szerző is ilyenkor, hiszen most még hozott például egy rövid listát.
Ez így van, ez így van. Eléggé rohanva fejeztük be a szerkesztést, és nem volt már időnk ezt megvárni. De valóban András nagyon készséges volt ebben az együttműködésben. Fotókat is kaptunk tőle, egy nagy interjút is készítettünk vele, ami terjedelmi okokból nem kerülhetett be a kötetbe, de hogy nagyon jól tudunk vele együttműködni, vagy úgy látszik, hogy őt is érdekelte tulajdonképpen ez, hogy ez hogy fog kinézni.
Milyennek tűntek a 89 előtti szövegek? Ezekben szerintem hát a kor adottságai miatt is van egy ilyen sajátos idézőjeles báj.
Megmondom őszintén, hogy amiket beválogattunk, az én nekem inkább pozitív példa volt. Tehát a kötetnek a nyitó tanulmánya, a Csérgyi mesévernek az elemzése, ami az egyik első elemzése, vagy az első bemutatása a Kafka költészetnek, ami itt született ugye Erdélyben, az sok szempontból mind a mai napig meghatározó az a tanulmány. Azt vettem észre, hogy a 80-as éveknek az erdélyi értelmezői, azok sok tekintetben élesebb szemmel figyelték a Kafka költészetet. Csérgyi meséjében a megállapításainak egy jelentős része, az mind a mai napig megállja a helyét a Kafka költészettel kapcsolatban. Ezt például a 2000-es évek magyar recepciójáról nem minden esetben tudjuk elmondani. Vagy Mózes Attilának az elemzése, vagy Markó Bélának az elemzése. Tulajdonképpen ezek voltak azok, ezek az Erdélyben megjelent szövegek voltak azok, amik a magyarországi recepcióban is kijelölték ennek az értelmezői hagyománynak az útját. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos volt. De igenis, a 90-es években a magyar kutatók nagyjából hasonló szempontok alapján nyilván részletesebben, meg nyilván sok tekintetben elmélyült ebben. Igenis, egy nagyon pozitív felül kellett bírálni az ezzel kapcsolatos előítéleteimet, hogy az erdélyi recepció az nagyon is jó füllel figyelt a Kaf szövegre.
Kiderült az, hogy még szándékodban van Kaffal foglalkozni. Hogyha meg kéne fogalmazzad azt, hogy hol törik neked bele a bicskád a Kaf értelmezésbe, mivel tényleg ennyire szertágazó, ennyire mély, ennyire játékos is olykor, ennyire mindenféle. Kell még ehhez egy kicsit tapasztalatot gyűjteni, vagy hogy érzed?
Nagyon nehéz, ugye nagyon különböző egyrészt az embereknek a műveltsége, másrészt az érdeklődésének a mélysége, és az András egy csomó dologgal foglalkozik olyan mélységben, ahova én vagy az értelmezőinek egy jó része szerintem már nem tudja követni. Ha csak beszélget az ember vele, vagy nézi a verseit, például a klasszikai filológiai műveltséget, az ókori Rómával kapcsolatos tudása, az valószínű, hogy inkább ilyen egyetemi oktatókéval vetekszik, akiknek ez a szakterületük. Tehát, hogy ezt egy ponton el kell engedni, hogy ezt megértsük, azt a teljes római utaláshálót például, amit ő létrehoz, vagy a Lázári kapcsán. Nyilván olyan alaposan vannak ezek kidolgozva, hogy komplexitásában hasonló összetettségű szövegeket kéne nekünk értelmezőknek létrehozni, mint amiket az András létrehoz. Nem tudom, hogy annak van-e értelme. Hogy ott, hol törik bele az ember bicskája, hogy a Kaf szövegben mindig van valami kis trükk, mindig van valami kis varázslat, mindig van valami olyan rejtett dolog, amit az ember nem ért meg. És azt gondolom, hogy az a normális, hogy ezeket nem értjük meg, az visz mindig újra és újra vissza ezekhez a szövegekhez. Minden elemzésem végén azt érzem, hogy marad benne valami rejtély, marad benne valami, amit nem tudtam megmagyarázni. A Jé a szonettje című vers az az egyik legtöbbet elemzett Kovács András Ferenc vers. Magyar kritikai írásnak a legjelentősebb alakjai foglalkoznak vele igen-igen részletesen. Én magam 10 éve tanítom középiskolában, egyetemen, évente legalább 6-szor készülök föl rá, hogy kéne ezt tanítani, és mindig van benne valami, amit nem értek. Amikor azt hiszem, hogy valamit megértettem, akkor kiderül, hogy valami más nem értek. De hogy azt gondolom, hogy ez a nagy költészetnek valószínű a jellemzője, hogy soha nem tehetjük teljesen magunkével. Mindenki számára szól valamit, mindenki megtalálja benne azt, ami az ő sajátja, de senki sem birtokolhatja egészen.
És ez a varázsa is gondolom, meg ez a vonzalma, nem?
Ez az, ami újra és újra odahúz ugyanazokhoz a szövegekhez, amiket nem hogy előről tud az ember már kívülről, hanem vissza is tud kívülről, mert néha úgy elemezzük, hogy visszafelé, sorról sorra, bármikor, de hogy egyszerűen mindig marad valami olyan rejtélyes mozzanat benne, ami szerintem csak az igen nagy költők sajátja, mint József Attila, vagy Adi, vagy ott érzi az ember ugyanezt, hogy valami nem tiszta itt, valami még nincs a helyén. Az olyan versek, amiket rögtön ért az ember, vagy rögtön érteni vél, vagy nagyon megnyugtatóan lezárul az elemzésük, azok nem mindig állják ki az időpróbáját. Ez a titok, vagy ez a rejtély az, ami az irodalomtörténészt vonzza ehhez a költészethez.
Azt hiszem az egészben még beletartozik, és most arról a könyvről foglak kérdezni, mi rólad jelent meg, hogy megjelenik az emberről egy olvasókönyv. Milyen érzést tud kelteni az emberben? Most nem ilyen hétköznapi szinten kérdem, hanem ez valahol felelősség, riadalom, jó érzés, vagy mi egyáltalán?
Nem mondanám azt, hogy nem jó érzés, nem mondanám azt se, hogy riadalom. Nem mondanám azt se, hogy hát felelősség az mindegy, mert a köteteket, amelyekről ezek a szövegek szólnak, már megírtam, vagy a verseket, amelyeket elemeznek. Öröm azért, hogy végső soron egy nagyon szerteágazó anyagból, ez azért sejtésem szerint a negyede, ha van annak, ami elhangzott. A 80-as évektől kezdve, mondjuk 15 decemberéig, azért mert ott zárták le a szerkesztést a fiúk, Korpa Tamás és Mészáros Marci. Milyen? Van ebben olyan elidegenítő érzés is. Azt mondja, mit mond a címe, az, hogy Kaf, olvasok. Kafról szól. Ez Kaf, három betű. Adi, az is három betű. Tehát ez egy Kaf olvasókönyv. Az ember nézi. Az az igazság, hogy egy részüket olvastam ezeknek a recenzióknak, a kritikáknak, tanulmányoknak, elemzéseknek. Más részüket nem. Nagy szeretettel készült ez a dolog. Nagyon jó a tárgy és a névmutatójuk. Ezt néztem át a kötetben különben, őszintén szólva, a bibliográfiát, hogy mit lehet segíteni nekik, miről tudok én, amit ők mondjuk nem láthattak, mert nem volt hogy látni, illetve ezt a név és tárgymutatót. Nagyon érdekes, hogy melyik verset emlegetik a legtöbben. Ez is nagyon fura, számomra is fura dolog. Melyiknek van, idézőjelben mondom, nagy irodalma. Fura is, jellemző is, esetleges is, meg kell mondanom. Nagyon nehéz, nem irigylem én azokat sem, akik majd egy monográfiának nekifognak. Ahogy ezt Kolozsváron mondtam, mondom, én még élek, ez mozog, ez az agy, hogyha a költészet mondjuk az utolsó 10 évben olyan néha, mintha pihenne, az utolsó 10 év ez ilyen számomra azért. Tehát ez egy folyamatban levő dolog, vagyok én is, hála Istennek. Nagyon nehéz igazán felmérni az, hogy ez hogy megy. Nehezen korszakolható. Miért kellene korszakolni? Azért, mert visszatértünk a teljességhez. Ez egy spirális dolog. Az egyik költő így építkezik, az egyik szövegkorpusz ilyen, a másik olyan. Ez megint alkati kérdés. A riadalom nem sok. Öröm, hogy ennyit is meg lehetett csinálni. Voltak monográfia tervek is, szinte áttekinthetetlen. Az egész túl nagy, így vettem észre a visszajelzésekből. Nagyon alaposan, nagyon sok szempontból kellene megnézni mindent, és akkor ezért van egy kicsi vacilálás. Valahogy ezt máshogy kellene megközelíteni. Közben a divat, az irodalmi divatok is változnak. Engem az irodalmi divatok nem nagyon érdekeltek. Az már azért jobban érdekelt, hogy lehet-e irodalmi divatot csinálni. Lehet. Szívdobogva várom a következő állomást, hogy akkor ebből mi lesz. Ez a 466 oldal, vagy hányat mondtak a fiúk, hát ez azért rengeteg. Igazán mértékadó nagy tanulmányok, elemzések születtek. Mondom, de közben telik az idő, változnak a divatok, változik az ízlés, változnak az olvasási szokások. Természetes, hogy versíró generációk vagy költőgenerációk követik egymást. Az aztán kérdés, mennyire figyelnek, mennyire nem figyelnek. Ilyen szempontból nem tarthatom magam. Nem szerencsésnek azért, mert figyeltek. Minden író nagyon magányos, csak más anyaghoz, máshogy ül le egy drága, kedves íróbarátom, és máshogy egy drága, kedves költőbarátom. Nem, az nem jutott eszembe, hogy mondjuk szép prózát írjak. Lehet, hogy nem tudnék. Kérdeztél történetekről az elején. Az, hogy ezekből a dolgokból, tehát mondjuk a Jackalból, még a Kavafisból is, az Alexej Pavlovics Astrovból szintén, tehát valamiféle epicitása is van, tehát történetmondása is van ezeknek a köteteknek. Minden kötetnek van különben szerintem. De a zenei szerkezetet, amiről beszéltem, nem írja felül. Körülbelül ilyen epikus része, vagy történetelmondása majd lesz a Caius Licinius Calvus minden versének, a műfordításoknak, és nyilvánvalóan, ha sikerül redaktálni a nagyon tetemes hagyatékát Lázári René Sándornak, annak is van. Tehát egyszerre epikus, egyszerre drámai, és van benne minden. Ezek tulajdonképpen történetmondások, vagy drámák.